Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Nagyszabású zeneparkkal zárja jubileumi évadát a Zenélő Budapest augusztus 10-én a Millenáris Szélkapu Parkban. A családi zenei kalandozáson interaktív programokkal, klasszikus gyöngyszemekkel és világzenei koncertekkel várják a közönséget. A rendezvényről Götz Nándorral Somodi Evelin beszélgetett.
Tehát augusztus 10-éről beszélgetünk, amikor is a Millenárisra invitálják az érdeklődőket a Zenélő Budapest szervezői, ugyanis egész napos programokat nyújt a Zenepark elnevezésű program, ezzel egyben 10. évadát zárja a Zenélő Budapest. Kezdjük is ezzel, hogy milyen jellegű programokra számítsanak a résztvevők, mikortól indulnak a programok.
Az egész napos az azt jelenti, hogy délutáni programokról van szó, tehát 16 órától este 8 óráig lesznek a programjaink. A park különböző helyszínein, akár szimultán is több kis koncert zajlik egyszerre, és hát lesznek itt interaktív mesekoncertek, japán dobkoncert, a Capriccio vonós négyes népszerű klasszikusok műsora, reneszánsz részfúvósok hagyományőrző ruhában, akkor origami papírhangszer készítő a gyerekeknek, és az óriás közösségi hangszereink, amelyeket én 2019-ben kezdtem el tervezni, és ezeket tulajdonképpen akár zenei előképzettség nélkül is birtokba lehet venni és kipróbálni, sőt, egy kis koncert keretében a fellépő művészekkel együtt is lehet velük zenélni. A záró koncertje 19 órakor Mihály Mirti, Pintér Tibor voice gitár duója lesz, a Götz Saxofon Quartet közreműködésével.
Milyen korosztályokat várnak az eseményre? Ugye itt lesznek kifejezetten mesekoncertek is.
Igen, hát tulajdonképpen a Zenélő Budapest célja egyébként is az, hogy az összes korosztályt megszólítsuk. Ráadásul zenei irányultságtól függetlenül, tehát a mi sorozatainkban a nyár folyamán klasszikus zenétől, a népzenén keresztül a jazz, a rock zene, a gyerekkoncertek, az interaktív foglalkozások mind szerepelnek a palettán, és nagyon fontos célkitűzésünk, amit 2015-ben határoztunk el, hogy elérjük Budapesten nyári életében, hogy a kultúra a hétköznapok elválaszthatatlan részévé váljon.
Még a programokra visszatérve, természetesen a személyes kötődésű fellépésről is kérdezném, a Götz Saxofon Quartet ugye nagy koncertet ad a jazz hangulatát, képviselve ezzel, milyen koncertre számítsunk, kik lesznek a színpadon, milyen zenei játékok csendülhetnek itt fel?
Ugye Mihály Mirti egy fantasztikus énekesnő, aki akár a jazz, akár a francia chanson, vagy a komoly zene területén is nagyon könnyedén mozog, egy nagyon sokszínű hang színnel rendelkező művésznő, Pintér Tibor gitár duójával, és a Götz Saxofon Quartet, ami 2001-ben alakult, ugye a saját Saxofon Quartettem egy saját repertoárral rendelkező együttes, tehát magunk írjuk mind a feldolgozásokat, mind a saját kompozíciókat. A koncert első felében a kvártettünk játszik, második felében Mihály Mirti, Pintér Tibor voice-gitár duója, majd a koncert végén közös számokkal ünnepeljük ezt a napot.
Lesz itt távol-keleti világzenei újdonság, illetve olvastam huszárruhás részfúvósokról is. Hogyan kell elképzelni ezt a két programot például?
A huszárruhás részfúvósaink 2015-től szerepelnek rendszeresen a Zenélő Budapest programjában. A Várkert Bazárban, a Reneszánsz Kertben szoktak fellépni. Egy olyan műsort álmodtunk meg annak idején, amely a reneszánsz, sőt magyar reneszánsz zenét is játszik hagyományőrző ruhában, és a koncertek alatt különböző formációkat vesznek föl, az egész területet szinte alakzatilag is belakják és elvarázsolják a közönséget ezzel a sokszínű, nagyon változatos műsorral. A japán dobkoncert, ami a Dobolda japán dob csoport előadása, hát ehhez is azért személyes kötődésem is van, hiszen 8 alkalommal koncerteztem már Japánban. A japán kultúra nagyon fontos a számomra, de azt hiszem, hogy nem csak számomra maradt el, hogy fontos legyen, hiszen egy olyan kultúráról beszélünk, ami tényleg egyre több követőt talál Magyarországon is. Ezt szeretnénk valamilyen módon bemutatni a 18 órakor kezdődő koncertünkön is.
Színház. Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Egy ma esti előadást ajánlanék figyelmükbe, ez pedig a Mária főhadnagy című operett előadás. Huszka Jenő a magyar operett irodalom egyik sikerszerzőjének a műve. Az előadás ma este 8 órakor látható a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A Bugaci határon, Déli Bábos Hortobágyon, én mától kezdve csak te rólad álmodom, ilyen és még további ismerős dallamok csendülnek fel majd az előadásban, ami egyben masszívan támaszkodik a történelmi gyökerekre. Az Operett Színház tehát kitelepül, és az előadásnak egyben ez a különlegessége is lesz, hogy a színpadi játéktér ezzel kitángul, illeszkedve a közkedvelt helyszín adottságaihoz. Az előadás részleteiről és a történelmi gyökerekről, hogy ki is volt Mária főhadnagy, a rendezővel Homonai Zsolttal beszélgettem. Ma este a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Mária főhadnagy operett két részben látható, aminek ön a rendezője. Huszka Jenő híres operettjéről van szó, ami egy nagyon különleges történelmi női alak köré épül. Egyszerre próbál komédiázással könnyed lenni, ugyanakkor mégis csak egy történelmi személy áll a középpontjában. Egy picit beszélgessünk a történetről. Mária főhadnagy, miért lehet érdekes a magyar közönségnek, miért lehet érdemes a mai este ellátogatni a Margit-szigetre?
A Mária főhadnagy egy nagyon különleges darab. Egyrészt egy olyan operett, ami gyakorlatilag húsvér szereplőkkel játssza el a történetét, ami alatt azt értem, hogy nem fiktív kitalált hősök szerepelnek benne, hanem valódi, valóban valaha élt neves személyiséget. Elég, ha csak azt mondom, hogy Kossuth Lajos, vagy Görgei, vagy a Simonics család, vagy hát egészen pontosan Lépstük Mária, ugye akinek a sírja és az emléktáblája is itt van Budapesten. Egy olyan személyiségről beszélünk, egy olyan nőről, aki valóban végigélte azt, amit az operett a maga nyelvén elmesél. Végigélte a szabadságharcnak ezt az egészen mámoros, extatikus időszakát. Fiatal lányként került bele, és ez még nem is csak az operett meséje, vagyis még nem az operett meséje, ez maga a valódi története. Lépstük Máriának, aki 18 éves lányként egyszer csak belesodródott ebbe a forradalomba, és ment a szíve és a lelke után, és hát mit tehetett, hogy ő harcolhasson? Férfinak öltözött, levágatta a haját, és beállt a szabadságharc húszárai közé, olyannyira, hogy történelmi feljegyzések vannak, ahogy elsőként indult el a Budavár bevételére, Budavár ostromára, az első önkéntes alakulattal kitüntetéseket szerzett, valóban főhadnaggyá nevezte ki Görgei, aztán halálra is ítélték, mikor kiderült róla, hogy ő valójában nő, és szerelembe esett az egyik huszártársával, aki aztán a férje is lett később, de amikor mint nő azt mondta, hogy én egy nő vagyok, és nem tudom, akkor azt mondták rá, hogy én. Kossuth közbenjárására, illetve a férje indítványára Kossuth végül is felmentette, és így tudott Jóka is találkozni vele, és írni róla emlékiratot, amire azt mondta Jókai, hogy ennek a Lépstük Mária nevű hölgynek az életét és ezt a kalandjait elmesélni három író fantázia is kevés lenne. Ez maga a valós történet. És ezt a történetet meséli az operett a maga nyelvén, megtartva ennek minden valóság elemét. Ezáltal létrejön az, hogy nem csak a személyek valódiak, hanem az események, a dátumok, az időpontok, a tettek is. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy idéz meg egy ekkora történelmi hősi nő személyét egy operett.
Ugye az Operett Színházban már több mint egy éve volt a bemutatója Mária főhadnagynak, így elérhető már online is néhány fotó, néhány részlet belőle, és hát ez is teljesen azt tükrözi számomra, hogy egy nagyon pontos történelmi sztoriról van itt szó, egy történelmi jellegű előadásról. Egyszerre lehet szórakoztató, és azt gondolom, hogy egy pontos történelmi leírat, amiben ön is egy konkrét szerepet fog játszani ma este a Margit-szigeten, aki szintén egy történelmi
személy, ő pedig Draskóci Ádám. Róla néhány mondatot esetleg ejthetünk, hogy mit érdemes tudni erről a karakterről, illetve önnek mi a kapcsolata vele?
A Draskóci Ádám visszakövethető és megtalálható a történelemben elfoglalt helye és szerepe, és egy nagyon-nagyon érdekes figura ő, mert igazából ugye a Bon Vivant az operett hagyományainak megfelelően az a fiatal hőszerelmes, az Jancsó Bálint, aki ma este Laki Péter lesz. És ugyanakkor megint csak egy nagyon érdekes vonulat ennek az operettnek, hogy nem csak a fiatalok, kvázi úgy értem, hogy a kezdődő szerelemnek a ki virágzásával foglalkozik, hanem ugyanakkor van a Farkasházi Antóni, aki Kisú Mónika lesz ma este a Margit szigeten, és van Draskóci, akiknek már évek óta húzódik valami vonzalom közöttük, de mind a kettő annyira a saját világában él Draskóci a magyar szabadságharc ügyének, az alkotmánynak, a frissen megalakuló felelős magyar minisztériumnak, hogy valahogy nem tudnak közeledni egymáshoz. És nagyon érdekes, hogy a fiatalok kirobbanó szerelme mellett egyszer csak azt mondja, hogy hát itt van egy fölöttük lévő generáció, és nekik is ugyanúgy megvan a joguk, az esélyük arra, hogy egymásra találjanak, és boldogságot találjanak meg egymásban és egymásból. Amellett, hogy egy a Draskóci Ádám egy nagyon-nagyon segítőkész és jó lelkű nagy férfi alak, amilyen ő valójában volt, amellett ugyanakkor egy érzékeny szívű szerelmes, és közben pedig egy olyan páró, aki aztán megy és huszárruhát ölt, és ott van a hadszíntéren, és ott van végig a szabadságharc minden eseményén. Tulajdonképpen Kossuth mellett van, vagy Görgei mellett, tehát a vezérkarhoz tartozik. Úgyhogy igen-igen érdekes vonulat, és azért azt se felejtsük el, hogy a Mária Földnagy miközben azt mondja, hogy ezt a nagyon nemes témát dolgozza fel, ugyanakkor tele van slágerekkel, tele van olyan dalokkal, amik az ember fülébe ismerősen csengen, és azt mondja, hogy jaj, ezt ismerem. Például a Bugaci határom, vagy az Én mától kezdve rólad álmodom, Nagy árat kért a sors. Csupa-csupa nagy sláger csendül fel, ami amúgy is a zene nyelvén is meséli a történetet, és felrepíti az ember lelkét. Ugyanakkor van hozzá ez a csodálatos történet, amiben minden egyes momentuma valós eseményen alapul.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Az évtizedek óta stagnáló strandétel kultúránk felpesdítése céljából hívta életre 2015-ben a Balatoni Kör az év strandétele versenyt. A hiánypótló megmérettetés szuper bemutatkozási lehetőség azoknak a vendéglátó egységeknek, akik a strandbüfé szektorban tevékenykednek, hiszen itt is lehet újat és minőségit alkotni, jó gyakorlatokat és fejlődési irányokat mutatni. Az események évek óta dolgoztatja a séfek fantáziáját, ezáltal újabb és újabb strandétel születik, amit érdemes megkóstolni, ha a Balaton partján járunk. 2022-ben az év strandétele versenyen kiütéssel győzött büfé kategóriában a Balatonboglári Bundi Bio strandbüfé újdonsága, a sós kürtős kalács. Egészen pontosan a magyaros változat vette le a lábáról a zsűrit, amelyben frissen kevert jégsaláta, madársaláta, rukkola, tepertőkocka, füstölt kolbászkocka, füstölt parasztsonka, színes koktélparadicsom, póréhagymacsíra és enyhén csípős paprikás szósz van. A fogás alapja egy különlegesség, amilyet még nem látott az ország, egy kézműves, sós kürtős kalács, ami köszönő viszonyban sincs a jól megszokott édes testvérével. Kóstolás előtt javasoljuk teljesen kitörölni az édesebb emlékeket, ez a kürtős ugyanis se nem meleg, se nem édes, se nem omlós. Szerintünk a szarvas sonkás és a füstölt lazacos is isteni, érdemes tenni velük is egy próbát. Nagyon finom, nagyon magyar és nagyon menő. A kovászos uborka leves már évek óta hódít a Balaton parton, hiszen friss, hűsítő és egy olyan kimondatlan vágyálmunkat valósítja meg, ami szinte minden magyar fejében megfordult már. Vajon illetlensége meginni a kovászos uborka levét? Nahogy nem. Így bár nem a zamárdi Tiki Beach séfjének a fejéből pattant ki először az ötlet, mégis 2019-ben ők vihették haza az év strandétele díjat. amiben a tiki levese más, mint a többi, azok a kovászos uborka darabkák, füstölt lazac csíkok, rukkola és csírák, amelyek egy teljesen új dimenzióba emelik ezt a fenséges levest. Ha a tikiben nem is jutunk el, idén mindenképpen próbáljuk ki, akár mi magunk is elkészíthetjük saját variációnkat.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Különleges ember, különleges életúttal. Dr. Csiba László neurológus professzor Debrecenben vált világhírű tudóssá, megszervezte az ország első, a központi idegrendszer ultrahangvizsgálatával foglalkozó laboratóriumát, klinikája nemzetközileg elismert stroke központ. Csiba professzor világra nyitott, irodalom szerető, remek humorú ember, és azért mondom el mindezt róla, mert az ő kötetéről beszélünk most, a Vészhelyzet Debrecenben című könyv novellákat, humoreszkeket, tárcákat és publicisztikákat tartalmaz, testi és lelki gyógyításról szólnak ezek, az orvoslás iránti szenvedélyéről és az életről és az elmúlásról. Induljon ez a beszélgetés azzal, hogy a szerző orvosként miért foglalkozik írással.
Hát ennek két oka van. Az egyik az, hogy úgy alakult az életem, hogy nagyon sokat kellett utaznom. Különböző országokban éltem, Németországban hosszabb ideig, évekig, Japánban, Franciaországban, és az alatt rendkívül sok érdekes, meghökkentő, időnként vicces, időnként nagyon szomorú dologgal találkoztam. Ez az egyik. A másik, a mi szakmánk, a neurológia, azon belül a szélütés, az olyan életfordulókkal gazdag, egyik pillanatról másikra ledönt embereket a lábamról, neves és ismert igazgató lesz hirtelen kiszolgáltatott roncs, és sorolhatnám még sokáig, vagy kifejlődik egy váratlan rossz indulatú agydaganat, és minden jövőképet megváltoztat. És ezek a szituációk mind olyan helyzeteket teremtettek, amelyekben meg tudtam figyelni az emberi reakciókat, hogyan reagál maga a beteg, a hozzátartozó, a szerető fér vagy feleség, vagy aki azt hitte, hogy eddig szeret is. Most derülnek ki az ember próbáló szituációk. Egyáltalán mi lesz a jövővel, hogyan áll meg valaki az emberség, hogyan állja ki az emberség próbáját, hogyan bukik el rajta. Tehát rengeteg olyan az életből, tényleg az életből nyert tapasztalattal lettem gazdagabb, ami persze azért belül nyomasztott is. Belefontam természetesen az életem szálait is, annak vagy egy részét is, ami velem történt, de azért igyekeztem a személyes dolgokat háttérbe szorítani, vagy pedig úgy elváltoztatni, hogy senki ne ismerjen rá, csak maga a konfliktus maradjon meg, és annak a lehetséges módozatai. Tulajdonképpen ez a két motiváció, az egyik a rengeteg utazás, a másik pedig az az a szakma, amelyik az életnek a valódi oldalát mutatta, részben a fényt, részben az árnyékot.
A kötetében pontosan ezt érezni. Sok humor van, néha az abszurditásba hajlanak ezek a történetek, és az élet mellett, vagy az életöröm mellett ott a halál, de egyik pillanatról a másikra. Őszintén szólva nekem ott, amikor elérkeztem ezekhez a novellákhoz, le is kellett tennem.
Ezek azért nagyon megviselik az ember. Mert amikor gyermek hal meg, vagy amikor végig kísér két egymást szerető embernek a kínlódását a halálig, úgyhogy tehetetlenül áll, vagy éppen jót akar dönteni, és rossz jön ki belőle. Tehát ezek a pacsuli történetek, amikkel a televíziók meg a szériák tele vannak, az élet úgy szembesíti a valóságot, úgy arcú csapja, hogy aztán magával hordozza évekig, évtizedekig is. Ilyenkor, ha kiírja magából, egy kicsit meg is könnyebbül. Meg hát azért ez egy palackpostának szánja az ember, nyilván annak a néhány embernek, gyerekének, unokának, aki esetleg véletlenül majd évek, évtizedek múlva leveszi ezt a könyvet, ha még egyáltalán olvasnak az emberek, és akkor egy kicsit szembesül, hogy ilyen volt az élet, amikor apám, nagyapám élt, illetve ilyen volt apám, nagyapám.
Ezeknek a történeteknek az ismerete. Most neurológus professzorként kérdezem, mennyire hat az emberekre? Akár a gyógyulásban mennyit segít? Tehát, hogy szerintem az, hogy mások történetét megismerjük, valós érzéseket fölhoz bennünk, az lehet, hogy hat is.
Igen, tulajdonképpen ezek a történetek azon túl, hogy részben tényleg megrázóan tragikusak, részben meg talán humorosak, azért azoknak a mélyén mindig, legalábbis a tragikusaknak a mélyén ott van a döntéseknek a fontosság. Mert mi, akik végigkísérünk embereket életüktől a halálukig, azok vissza tudják fejteni, mert ismerik az elejétől a végig a történetet, évtizedekig kezelünk egy szklerózis multiplexes például, hogy hogy az a korábban hozott döntés az miért volt helyes vagy helytelen. Kellett volna, szabad lett volna neki vállalni gyereket, például mikor már mi tudtuk és mondtuk és javasoltuk, hogy ne, mert 2-3 év múlva ágynak fog esni, ki lesz szolgáltatva, és akkor ki fog törődni azzal a gyerekkel, szét fog robbanni a házasság, és persze megtörtént. Hogy ezek tanúsága szolgálnak-e? Én azt gondolom, hogy ha ezt elolvassa 100 ember, és abból 1-2-nek egy ilyen döntési helyzetbe, és ezek a döntések nem feltétlenül csak gyerekvállalás, hanem párválasztás, pályaválasztás. Én nekem az a tapasztalatom a saját megfigyeléseim is életutam során, hogy az ilyen igen nagy felelősséggel és következményekkel járó döntéseknél, ezt most felsoroltam néhányat, azoknál mindig vannak opciók, tehát többfajta lehetőség is. Az ember legdöntő többsége a könnyebbik, vagy a látszólag több örömmel, élvezettel járó döntés felé, a könnyebb munka, a könnyebb, látszólag könnyebb életút felé dönt, és aztán kiderül, hogy nem ezen kellett volna elindulni, hanem a nehezebb, a göröngyös úton. És ha egy-két embernek ebből a 100-ból ez segít, akkor már érdemes volt megírni ezt a könyvet.
Min múlik az, hogy kikerült be névvel a kötetébe? Úgy értem, hogy itt van dr. Glückmann Andorról egy novella, és Sánta Kálmán professzornak az életét is megmutatja egy picit. Tehát ezek az emberek az ön számára fontosak?
A Glückmann Andort, aki kétszer is helytállt az életért, és akinek a megmentett gyermekét, idézőjelbe gyermekét, azt személyesen is ismertem, és hál' Istennek most is ismerem.
Ő nem engedte egy házaspárnak, hogy elvetessék a gyereküket, és támogatta.
A II. világháború előtt aztán kiderült, hogy Auschwitzba kerül az orvos, és Mengele fogadja, akivel egyébként együtt járt egyetemen, azt hiszem Frankfurti Egyetemen, és a Mengele, aki ugye nem éppen a humanizmusáról volt ismert, az egy pillanatra elbizonytalanodik, és nem küldi a gázkamrába a volt évfolyamtársát, és ez jelenti, hogy ő túléli Auschwitzot, és utána ez a gyerek, aki az életét tulajdonképpen neki köszönheti, hiszen megakadályozta, vagy megelőzte az abortuszt, ez lesz az, aki a vak megvakult orvosnak. Ez egy teljesen valódi történet, felolvas, mert már nem tudja kiolvasni a betűket a diabétesze miatt, és élete vége felé az egyik nagy lelki támasza lesz ez a kisfiú, hogy így köszön vissza a szivárvány másik éve.
Sánta Kálmán professzornak a történetét leveles formában nagyon érdekesen írta meg, fiktív leveleket írt.
Egy a szószoros értelmébe vett igazi világító torony volt. Nem csak szakmailag volt fantasztikus, hanem példát is mutatott. Ő 38 körül kezdett el tevékenykedni itt Debrecenben, úgyhogy visszatért Amerikából, ahol nagyon fiatal orvosként nagyon sikeres volt Rockefeller ösztöndíjjal, és akkor itt felvirágoztatta és megteremtette Magyarországon az idegsebészetet, és cserébe itt maradt, nem ment nyugatra vissza a háború végén se, hogy az egyetemet elhagyták, és Németországba mentek a professzorok, hogy a nácik visszavonultak. Ő itt maradt, és beindította megint az egyetemet. Cserébe, mint független gondolkodású, és a kommunista diktatúra ellen felszólaló valakit 2-3 megnyilatkozása miatt száműzték, kirúgták magyarul, és Balassagyarmatra küldték el főorvosnak egy eldugott kis kórházba. Szerencséje volt, mert végül is ki is végezhették volna, de ő hű maradt az elveihez, és egyszerre látszólag bukott valaki, hiszen 53 évesen meghal, 56-ban halt meg egyébként, de ugyanakkor ez az emberi kiállása, ugye, zsidók mellett a II. Világháború, akiket itt a klinikán bújtatott, az egyetem beindítása, az országhoz való ragaszkodása, ugyanakkor az elveiért való kiállás, az csak látszólag ítélte őt bukásra, valójában szobra van most is, és ezt, amit ő képvisel, ez szerintem a múltban, a jelenben, meg a jövőben is egy ékes példa lesz.
Dr. Csiba László neurológus professzorral beszélgettünk Vészhelyzet Debrecenben című kötetéről. A könyv az IAT kiadó gondozásában jelent meg, és ennek az interjúnak a hosszabb változata már elérhető a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.